Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fix 3%-os kamatozású 150 millió forintos felső értékű hitelkonstrukció indul a magyar kis- és középvállalkozások számára. A tervek szerint hétfőtől, jelentette be a miniszterelnök a Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével közösen tartott tájékoztatón. Orbán Viktor hangsúlyozta, beérett a kormány és az iparkamara együttműködésének első látványosabb gyümölcse, egyben köszönetet mondott a kamarával korábban megkötött megállapodásért. A program időzítésére vonatkozó kérdése felidézte, az év elején repülőrajtról beszélt, arra számítva, hogy az új amerikai elnök Donald Trump gyors békét ér majd el, és ez megváltoztatja a gazdasági közeget, de miután nem járt sikerrel a béketeremtési kísérlet, mindent újra kellett ütemezni, tette hozzá. Semmén Zsolt egy ártatlan ember, szögezte le Orbán Viktor a Heteknek adott exkluzív interjúban. A miniszterelnök szerint azért őt pécézték ki, mert ő olyan pártot vezet, amely az egyetlen ideológiai párt a mai magyar politikában, jelentette ki a kormányfő. Megnövekedett közúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani. Mostantól jövő hét szombatig az edett év 2025 országvédelmi gyakorlatokán az ország több területén, közölte a Honvédelmi Minisztérium. Mezőköves térségében majd szerdán és csütörtökön megnövekedett légijármű forgalomra és zajhatásra kell számítani helikopterekkel végrehajtott feladatok miatt, és csütörtökön a nappali órákban a Magyar Honvédség Lapka György első páncélos dandár harcjárművekkel hajt végre menetet Hajdú-Hatház mezőköves Tata útvonalon, a 354-es számút, az M3-as autópálya, az M0-as autót és az M1-es autópálya érintésével. Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, elsősorban a vezetés közbeni telefonálást és a biztonsági öv használatát ellenőrzik, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A Figyelj az útra elnevezési akció része az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata által szervezett közlekedésbiztonsági ellenőrzésnek, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozik a magyar rendőrség. Október 14-én és 15-én rendezik meg Budapesten a turisztikai szakma csúcs találkozóját, a Tourism Summit nemzetközi konferenciát, közölte a szervező Visit Hungary az MT-vel. Alig pár hét alatt több mint 1000-en regisztráltak. A neves külföldi szaktekintélyeket felsorakoztató esemény fókuszában a turizmus jövője áll. Történelmi beruházás zajlik Tokajban, aminek célja, hogy a térség Budapest és a Balaton után a harmadik leglátogatottabb turisztikai célpont legyen, jelentette ki Kont Zsófia a Tokaj hegyaljai szüreti napokon. A térség fideszes országgyűlési képviselője közölte, a folyamatban lévő fejlesztések ugyan sok kellemetlenséggel járnak, de jövőre egy teljesen megújult történelmi belváros fogadja majd a helyieket és az odaérkezőket. Jelezte, a turisztikai eredményességhez térségi összefogásra van szükség, amit jól mintáz a polgármesterek bora, amely mind a 27 Tokaj hegyaljai település szőlőjéből készül. Hozzátette, a bor különlegességnek már több mint két évtizedes hagyománya van. Parlamenti választásokat tartottak a Cseh köztársaságban, ahol a választók a parlament alsóháza, a 200 tagú képviselőház összetételéről dönthettek. A választás fő esélyese a 71 éves milliárdos Andrej Babis korábbi miniszterelnök és pártja a centrista populista szociálisan konzervatív ANO 2011 volt, ugyanakkor az, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök szövetségese 2021 után visszakerül-e a kormányra, nagyban függ lehetséges koalíciós partnerei eredményeitől. A szavazatok több mint 85%-os feldolgozottságánál Babisék előnye hatalmas, és akár a Cseh köztársaság történetének eddigi legtöbb mandátumát szerezhetik a képviselőházban. A Hamas bejelentette, hogy a legfőbb pontokat elfogadta a gázai övezet békét megteremteni hivatott javaslatból, de bizonyos kérdésekben további tárgyalásokat kért. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök azt nyilatkozta, Izrael úgy készül, hogy Donald Trump tervének első fázisát azonnal végrehajtja. A pozitív tartalmú bejelentések órákkal azután születtek, hogy az Egyesült Államok elnöke vasárnapi határidőt adott a Hamásznak a béketerv elfogadására, és belengedte, hogy különben, ahogy fogalmazott, a pokol vár a terrorszervezetre. Később az izraeli hadsereg Benjamin Netanyahu miniszterelnök utasítására leállította a Gáza város elfoglalását célzó hadműveletet és áttért a védekezésre. Fákat döntött ki, épületeket és gépkocsikat rongált meg a vihar és heves esőzés Románia több térségében. Bukarestben és Konstancán utcákat árasztott el az azúdó csapadék, a hegyekben a hóviharok okoztak fennakadást. Két férfit kidőlt fa sebesített meg. Végül az időjárásról. Frontális felhőzet és csapadéksáv vonul át északnyugat felül az ország felett, majd a nap első felében esővel, záporral. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-6 fok körül, napközben aztán 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Bérincsik Márton nevében is Tikovics Ernőt hallják. És most néhány szó a Szent István Rádió ma esti műsorairól. Hamarosan Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkat kísérhetik figyelemmel, utána pedig a szerzetesek fél óráját, amelyet múlt vasárnapról ismétlünk meg. 21 órakor híreket mondunk, és előbb a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk ismétlését követhetik figyelemmel, majd a kérem a következőt, heti összefoglalóját hallják. Tokai Vétel körzetünkben 21 órától Téka című műsorunk következik, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson Leltár című kulturális összeállításunkkal jelentkezünk. A 22 órai híreket követően megismételjük az egymás közt keddi adását. 23 óra 5-től a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, utána Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is további szép estét és jó rádiózást kívánok!
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem? A földre bukni, és az égre nézni fel?
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetbe hagyni, hogy a szél sodorja fel? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Akarsz-e bújni, velem összebújni zordteleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben?
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, más ne tudja senki sem. Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem téphetsz.
Akarsz-e szánni, ha egyszer bánni kell a bűneimet? Akarsz-e látni, ha lábam rossz utakra tér?
Az arcot látni, amivel megosztott a tükreid. Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígért?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart?
semmi sem jó. És van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem téphet szét.
Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kazuo Ishiguro Nocturne című írásának harmadik része következik, a felolvasó Schmidt Zoltán színművész.
Lindin is házi köntös volt, de az a fajta, amit különösebb feszélyezettség nélkül akár egy filmpremiérre is felvehetett volna. A saktábla csak ugyanott állt az alacsony üvegasztalon, és le is ültünk egymással szemben, ahogy legutóbb, és elkezdtük a játszmát. Talán mert így tudtunk mit kezdeni a kezünkkel. A hangulat sokkal nyugalmasabb volt, mint az első alkalommal. Játék közben mindenféléről beszélgettünk. Tévéműsorokról, Lindi kedvenc európai városairól, kínai ételekről. Ez alkalommal jóval kevesebb híres ember nevét emlegette, és sokkal higgadtabbnak tűnt. A beszélgetésünk egy pontján azt mondta: tudja, mit csinálok, hogy ne dilízzek be itt teljesen? Hogy mi a nagy titkom? Elárulom, de egy szót se szólhat erről senkinek, még részének sem. Megígéri? Szóval titok az, hogy éjszakánként kijárok sétálgatni. Csak az épületen belül. De akkora ez a szálló, hogy egy életen át lehetne csatangolni benne. És az éjszaka közepén egészen csodálatos. Az éjjel majdnem egy egész órát sétáltam. Vigyázni kell persze, a személyzet állandóan jön-megy, de még sosem csíptek el. Ha bármi zajt hallok, már is futok és elbújok. Egyszer a takarítók megláttak egy pillanatra, de aztán huss, rögtön eltűntem az árnyékban. Nagyon izgalmas. Az ember napközben, mintha fogoly lenne, aztán pedig teljesen szabad. Ez tényleg csodálatos. Egyik éjjel majd magammal viszem, édesem. Mutatok egy csomó érdekes dolgot. A bárokat, az éttermeket, a konferencia helyiségeket, a csodaszép báltermet, és ezekben sehol senki. Minden üres és sötét. Felfedeztem egy egészen fantasztikus helyet is, amolyan luxus lakosztályt, szerintem elnöki lakosztályt csinálnak belőle. Még csak félig van kész, de rábukkantam, és csak úgy be lehetett menni. Így hát ott maradtam legalább 20 percig, vagy fél óráig, és csak töprengtem. Ahó, Steve, ezt így szabad? Léphetek így, hogy üssem a királynőjét? Hoppá, igen, persze, ezt nem vettem észre. Na hát, Lindi, maga sokkal jobban játszik, mint ahogy előadta. Most így már mihez kezdjek? Na jó, tudja mit? Mivel maga a vendég, és nyilvánvalóan elterelte a figyelmét, amit meséltem, úgy teszek, mintha nem vettem volna észre ezt a lépést. Ugye milyen rendes tőlem? Amúgy, Steve, nem is emlékszem, hogy ezt már kérdeztem-e magától. Maga házas, igaz? Úgy van. És mit gondol a felesége erről az egészről? Mert hát a műtét elég drága. Egy rakás cipőt vehetne ennyi pénzből. Részéről rendben van a dolog, sőt, igazából ő vetette fel az ötletet. Tessék, most ki nem figyel a játékra? A fenébe. Mindegy, úgyis pocsék sakkozó vagyok. Nem akarok tolakodó lenni, de mondja csak, gyakran látogatja a felesége? Ami azt illeti, egyszer sem járt itt. De ezt előre megbeszéltük, még a műtét előtt. Tényleg? Értetlenül nézett rám, ezért hozzátettem. Tudom, hogy furcsán hangzik, de így láttuk jónak. Értem. Néhány pillanatig hallgatott, majd azt mondta. Akkor ezek szerint nem is jön magához senki. De jönnek látogatók. Ha már kérdezi, épp ma délelőtt is volt nálam valaki. Egy zenész, akivel régebben együtt dolgoztam. Igen, remek. Az a helyzet, édesem, hogy sosem tudtam a bástyával hogyan szabad lépni. Ha valami szabálytalanságot csinálok, szóljon, jó? Ne gondolja, hogy csalni próbálok. Rendben. Mondtam, aztán így folytattam. A sráctól, aki ma itt volt nálam, érdekes hírt hallottam. Valami elég furcsát, különös véletlen. Igen? Van egy szaxofonos, akit ismertünk, amikor pár éve San Diego-ban dolgoztunk. Egy Jake Marvel nevű tag. Talán már hallott róla. Azóta nagy menő lett belőle. De akkoriban, amikor megismertük, még csak kispályás volt. Sőt, igazából egy svihák. Vagy mondhatjuk szélhámosnak is. Rossz volt nézni, amit a billentyűkkel művelt. Nemrégiben is hallottam játszani többször is, és semmivel nem lett jobb. De volt pár nagyobb sikere, és ma már menőnek tartják. Esküszöm, magának hajszállal sem lett jobb, mint volt. Egy hajszállal sem. Na és tudja, mi az érdekes? Ez a fickó, Jake Marvel, holnap egy komoly zenei díjat kap, mégpedig pont itt a hotelban. Ő lett az év jazzzenésze. Tiszta őrület. Egy csomó tehetséges szaxofonos van, mégis pont Jake-nek adják a díjat. Erőt vettem magamon, és elhallgattam. Felnéztem a tábláról, és kurtán felnevettem. De hát mit lehet tenni? Mondtam aztán már szelidebben. Lindy kihúzta magát ültében, és figyelmesen nézett rám. Ez elég bosszantó, szóval azt mondja, hogy ez a fickó tényleg nem jól játszik? Elnézést, túlságosan belelovaltam magamat. Ha a díjat akarnak adni Jake-nek, miért is ne adhatnának? Ha nem jó zenész, van olyan jó, mint bárki más. Csak a szám járt. Elnézést, ne is figyeljen rám. Hoppá, jut eszembe, mondta Lindy. Nem felejtette el a felvételeket? Oda mutattam a kanapéra magam mellé tett CD-re. Nem is tudom, hogy érdekli-e az ilyesmi. Nem kell meghallgatnia. Ó, dehogy nem, mindenképp meghallgatom. Adja csak ide. Oda nyújtottam neki. Pasadénában játszottam ezzel a zenekarral. Klasszikusokat adtunk elő, régi modi swinget, meg egy kis bossanovát. Semmi különleges, csak azért hoztam, mert kérte. Alaposan szemügyre vette a CD-tokját, közelemelte a személyhez, majd távolabb tartotta. Maga is itt van ezen a képen? Megint közelebbről vizsgálgatta a tokot. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki, illetve pontosabban, hogy nézett ki. Jobbról a második vagyok én, a Hawaii inges, akinél a vasalódeszka van. Ez maga. A tokra merett, aztán én rám, majd azt mondta. Na hát, egész helyes. De halkan mondta, meggyőződés nélkül. Igazából halvány, de egyértelmű szánalmat is lehetett érezni a hangján. Ám a következő pillanatban már össze is szedte magát. Na jó, halljuk. Ahogy odalépett a lejátszóhoz, azt mondtam. Legyen a 9. szám, a The Nearness of You. Az a kedvenc számom. Már is következik a The Nearness of You. Hosszas fontolgatás után választottam ezt a számot. A zenekarunkban csupa kitűnő zenész játszott. Külön-külön mindannyiunkat radikálisabb ambíciók fűtöttek, de a zenekart azzal a kimondott céllal hoztuk létre, hogy minőségi, népszerű zenét játszunk. Olyan számokat, amiket a klubokban vacsorázók szeretnek. A The Nearness of You általunk előadott változata, melyben végig én játszottam a tenor szaxofonon, egyáltalán nem múlja felül klasszikusokkal Tony Gardner szintjét, de mindig is mélységesen büszke voltam rá. Meg lehet azt gondolják, hogy már minden elképzelhető előadásban hallották ezt a számot. Nos, hallgassák meg a mi verziónkat. Hallgassák csak meg, mondjuk a második refrént, vagy azt a részt, amikor az átkötés után a zenekar a harmadik fok kvintjéről a hatodik fok bővített kilencesére vált. Miközben én lépkedek fölfelé olyan hangközökkel, amiket álmában sem gondolt lehetségesnek senki, majd kitartom azt a finom, nagyon szelíd magas B-t. Úgy gondolom, itt olyan árnyalatok jelennek meg, olyan vágyak és keservek, melyekkel korábban sehol nem találkozhattak. Ezért aztán érthető módon biztosra vettem, hogy a felvétel elnyeri Lindi tetszését. Az első percben csak ugyanúgy tűnt, hogy élvezi a zenét. Állva maradt, miután betette a lejátszóba a CD-t, és mint amikor a férje felvételét játszotta, most is, mint egy álomba merülve ingatta magát a lassú ütemre. Ám kisvártatva a mozdulatainak ritmusa lelassult, és végül csak álltott nekem háttal, moccanatlanul, lehajtott fejjel, mintha erősen koncentrálna. Egy ideig nem láttam ebben semmi rosszat. Csak akkor eszméltem rá, hogy valami nem stimmel, amikor vissza is jött a kanapéhoz, és leült, miközben még javában ment a szám. A kötés miatt persze nem tudtam semmit leolvasni az arcáról, de ahogy lezökkent, mint egy megfeszített kirakati bábú, az nem sok jót ígért. Amikor a szám véget ért, fogtam a távirányítót, és kikapcsoltam a lejátszót. Lindi igen hosszúnak tűnő ideig mozdulatlan maradt, csak ült mereven, suta tartásban. Végül közelebb húzódott, és babrálni kezdte az egyik sakbábut. Nagyon szép volt, szólalt meg. Köszönöm, hogy meghallgathattam. Üres udvariaskodásnak hangzott, amit mondott, és úgy tűnt, ez nem is zavarja. Talán egészen másféle dolgokat szeret. Nem, tiltakozott halk mogorva hangon. Tetszett, köszönöm, hogy meghallgathattam. Letette a bábut az egyik mezőbe. Maga jön. Lenéztem a táblára, próbáltam felidézni, hogy is állt a játszma. Kis idő múlva aztán szeliden megkérdeztem. Netán ez a szám régi emlékeket juttat eszébe? Ahogy felnézett, a pólyája mögött haragot éreztem, de ezúttal is halkan szólalt meg. Ez a szám? Semmit nem juttat eszembe. A világon semmit. Váratlanul felnevetett, röviden, nyersen. Ja, mármint vele, Tonyval kapcsolatos emlékeket. Nem. Ezt a számot sosem adta elő. Maga nagyon jól játszik benne, abszolút profin. Abszolút profin? Ez meg mit jelent? Úgy értem, hogy abszolút profin játszik. Elismerésnek szántam. Profin? Felálltam, átvágtam a szobán, és kivettem a CD-t a lejátszóból. Mitől lett ilyen mérges? Lindi hangja még mindig távoli és hűvös volt. Valami rosszat mondtam, bocsánatot kérek, csak udvarias akartam lenni. Visszamentem az asztalhoz, a korongot betettem a tokjába, de nem ültem le. No, befejezzük a játszmát? Kérdezte Lindi. Ne haragudjon, de vár rám néhány elintézendő ügy, telefonok, papírmunka. Mitől lett ilyen mérges? Nem értem. Nem vagyok mérges, csak későre jár, ennyi. Végre felállt és kikísért az ajtóhoz, ahol hűvös kézfogással váltunk el. Már említettem, hogy a műtét után megkavarodott az időérzékem, össze-vissza aludtam. Aznap este hirtelen fáradtság tört rám, korán lefeküdtem, néhány óra hosszat mélyen aludtam, majd az éjszaka kellős közepén felébredtem, és nem tudtam visszaaludni. Egy idő után felkeltem, és bekapcsoltam a tévét. Az egyik csatornán találtam egy filmet, amit még gyerekként láttam. Odahúztam hát egy széket, a készüléket egészen lehalkítottam, és végignéztem a film hátra lévő részét. Miután véget ért, egy darabig két prédikátort néztem, akik harsány közönségük előtt kiabáltak egymással. Mindent egybevéve jól éreztem magam, otthonosan, millió mérföldre a külvilágtól. Ezért aztán a szívem majd kiugrott a helyéről, amikor egyszer csak megszólalt a telefon. Steve, maga az? Lindi hívott. A hangja furcsán csengett, és az jutott eszembe, hogy talán ivott. Igen, én vagyok. Tudom, hogy késő van, de az előbb, amikor elmentem az ajtaja előtt, fényt láttam bentről. Gondoltam, biztos maga sem tud aludni, ahogy én sem. Úgy valahogy nehéz itt normális időrendet tartani. Igen, tényleg nehéz. Jól érzi magát? Kérdeztem. Persze, minden rendben, nagyon is jól érzem magam. Már beláttam, hogy nem csípett be, de arra nem tudtam rájönni, mi lelte. Valószínűleg nem is kábítószertől lett felajzott. Csak feltűnően éber volt, és izgatottan várta, hogy elmondhasson valamit. Biztos jól érzi magát? Kérdeztem ismét. Igen, persze, de figyeljen, édesem, van itt valami, amit magának akarok adni. És mi volna az? Inkább nem mondanám meg, legyen meglepetés. Érdekesen hangzik. Jó, úgy, ha mondjuk reggeli után átmegyek, érte? Azt reméltem, hogy esetleg most rögtön átjönne érte. Elvégre itt van nálam, és maga is ébren van, én is ébren vagyok. Tudom, hogy késő van, de... Nézze, Steve, ami a délután történteket illeti, úgy érzem, magyarázattal tartozom. Ugyan, felejts el, engem nem zavar. Mérges lett rám, mert azt hitte, hogy nem tetszik a játéka. Nos, nem erről volt szó. Épp az ellenkezőjéről volt szó, pontosan az ellenkezőjéről. A számot, amit lejátszott, a The Nearness of You, azóta nem tudom kiverni a fejemből. De igazából a fejem helyett azt kellene mondanom, hogy a szívemből. Azóta nem tudom kiverni a szívemből. Nem tudtam erre, mit mondhatnék, és mielőtt megszólaltam volna, már is folytatta. Megtenni, hogy átjön. Most rögtön. Akkor rendesen elmagyarázok mindent, és ami a legfontosabb... Nem, nem, előre nem mondom el. Hadd legyen meglepetés. Jöjjön át, és meglátja, mi az. És hozza most is magával a CD-jét. Megtenni. Amint kinyitotta az ajtót, már is elvette a CD-t, mintha csak valami kézbesítő futár lennék. Majd megragadta a csuklómat, és magával húzott. Ugyanaz a lenyűgöző köntös volt rajta, mint az első alkalommal. Ám a megjelenése ezúttal már hagyott némi kívánnivalót maga után. A köntös egyik szára lejjebb ért, mint a másik, a kötésére pedig hátul a nyakánál rátapadt egy hosszú, bolyhos szösz. Gondolom, a szokásos éjszakai sétáján volt, mondtam. Nagyon örülök, hogy ébren találtam. Nem hiszem, hogy ki tudtam volna várni a reggelt. Nos, Steve, ahogy mondtam, van egy meglepetésem. Remélem, tetszeni fog, nagyon bízom benne. De előbb szeretném, ha kényelmesen elhelyezkedne. Újból meghallgatjuk a felvételét. Lássuk csak, hányadik szám is volt? Leültem a szokásos kanapére, és néztem, ahogy nyomkodja a lejátszót. A szobát halvány fény töltötte be. A levegő kellemesen hűvös volt. Aztán egész hangosan megszólalt a The Nearness of You. Nem gondolja, hogy felverünk vele valakit? Elmehetnek a fenébe. Épp eleget fizetünk, hogy itt legyünk. Ez nem a mi gondunk. Most pedig csitt. Hallgassa, hallgassa! Ismét hajladozni kezdett a zenére, mint legutóbb, de most nem hagyta abba az első szólam után. Ellenkezőleg, mintha egyre inkább belemerült volna a zenébe. Ahogy haladt előre a szám, a karját felemelve mozgott, mintha képzeletbeli táncpartnerét karolta volna. Amikor a szám véget ért, kikapcsolta a lejátszót, aztán nem mozdult. Csak állt egész mereven a szoba túlsó végében, nekem háttal. Hosszú ideig így maradt, mintha percek teltek volna el, mire végre felén fordult. Nem is tudom, mit mondjak, szólalt meg. Igazán fenséges. Maga csodálatos, tényleg csodálatos zenész. Igazi géniusz. Köszönöm, nagyon kedves. Már az első alkalommal tudtam, ez az igazság. Ezért reagáltam úgy, tudja, megjátszottam, hogy nem tetszik a szám. Játszottam az önteltet. Sóhajtva leült velem szemben. Tony mindig piszkált, hogy szokjak már le róla. Folyton ezt csinálom, valahogy képtelen vagyok megállni. Megismerkedem valakivel, aki nagyon tehetséges, valakivel, akit egyszerűen megáldott az Isten, és nem tudom tűrtőztetni magam. Zsigerből rögtön azt csinálom, amit magával is. Nem is tudom, ez talán valamiféle irítség, gondolom. Mint amilyet az átlagos külsejű nőknél látni időnként, tudja. Ha ugyanabban a szobában megjelenik egy szép nő, legszívesebben kikaparnák a szemét. Ezt érzem én is, amikor olyanokkal találkozom, mint maga. Főleg, ha váratlanul ér a dolog, mint tegnap, és nem készültem fel rá. Érti? Ott ült, én meg egyik percben még azt hittem, hogy maga csak egy fickó a közönség soraiból. Aztán egyszer csak kiderül, hogy valami egészen más. Érti, amit mondok? Csak azt próbálom megmagyarázni, hogy miért viselkedtem olyan hülyén. Teljes joggal lett mérges rám. Egy időre közénk telepedett a késő éjszakai csend. Hát, köszönöm, hogy elmondta, szólaltam meg végül. Nagyon köszönöm. Lindy hirtelen felállt. Most pedig jöjjön a meglepetés. Itt várjon, ne mozduljon. Átment a másik szobába, és hallottam, hogy fiókokat húzkod. Amikor visszajött, két kézzel tartott valamit maga előtt, de nem tudtam kivenni, mi az, mert letakarta egy sejem zsebkendővel. Miután belépett, megállt a szoba közepén. Steve, kérem, jöjjön ide, és vegye ezt át tőlem. Így lesz igazi átadás. Értetlenül álltam fel. Ahogy odaléptem hozzá, félrehúzta a zsebkendőt, és egy fényes, sárga rész tárgyat nyújtott felém. Ezt a díjat egyértelműen kiérdemelte, úgyhogy a magáé. az év jazzzenésze. Vagy talán minden idők jazzzenésze. Gratulálok! A kezembe nyomta, és a gézen keresztül könnyet puszit adott az arcomra. Na hát, köszönöm. Ez aztán a meglepetés. Hú, ez nagyon szép. De mi ez? Egy aligátor? Aligátor, ne vicceljen. Két kis kerub, akik épp megcsókolják egymást. Tényleg, most már látom. Na hát, igazán köszönöm, Lindi. Nem is tudom, mit mondjak. Gyönyörű. A magáé. Megérdemli? Meg vagyok hatva, komolyan. És itt alul mi van ráírva? Nincs nálam a szemüvegem. Az áll ott, hogy az év jazzzenésze. Mi más lehetne ráírva? Ez van ideírva? Persze, ez van odaírva. Kezemben a szobrocskával visszamentem a kanapéhoz, leültem és eltöprengtem. Mondja csak, Lindi, szólaltam meg végül. Ez a dísztárgy, amit adott, nem lehetséges, hogy netán az egyik éjszakai sétája alkalmával bukkant rá? De lehet, igen, lehetséges. Értem. És nem lehet, hogy ez az igazi díj? Mármint az igazi, amit Jake kap majd meg. Néhány másodpercig hallgatott, csak állt moccanatlanul. Majd azt mondta. Persze, hogy ez az igazi. Mi értelme lenne, ha valami ócska vacakot adnék magának? Igazságtalanságra készültek, és én igazságot tettem. Csak ez számít, semmi más. Ne csináljon belőle ügyet, édesem. Tudja jól, hogy ez a díj magának jár. Értékelem a véleményét, csak hát... Szóval, akárhogy is nézzük, ez lopás. Lopás? Hát nem maga mondta, hogy az a fickó egy nagy nulla, egy svihák. Maga viszont igazi géniusz. Akkor hát ki is lop kitől? Lindi, egészen pontosan hol találta ezt? Megvonta a vállát. Valahol lent, az egyik helyen, ahová beszoktam nézni. Amolyan irodaféle mondhatni. Ez ma volt? Ma éjjel hozta el? Hát persze, hogy ma éjjel hoztam el, hiszen tegnap még nem is tudtam erről a díjról. Igen, igaz. Szóval akkor ez nagyjából egy órája lehetett. Nagyjából, vagy talán kettő, ki tudja. Jó sokáig el voltam. Egy időre felmentem az elnöki lakosztályba. Jesszusom! Most komolyan kit érdekel? Mitől lett ilyen zaklatott? Ha elvész a díj, mennek és hoznak egy másikat. Nyilván van belőle egy rakás valahol. Kapott tőlem egy díjat, amit kiérdemelt. Csak nem utasítja vissza, ugye? Nem utasítom vissza. A figyelmességet, a megtiszteltetést mind elfogadom. Nagyon örülök neki. De ezt, magát az igazi díjat vissza kell vinnünk. Vissza kell tennünk pontosan oda, ahol találta. Csesszék meg, a fenét sem érdekli. Lindi, szerintem ezt nem gondolta végig. Mihez kezd, ha kipattan az ügy? El tudja képzelni, hogy felfújja majd a sajtó? A pletykákat, a botrányt? Mit szól majd a sajtósa? Jöjjön szépen, visszamegyünk még mielőtt felébrednek a népek. Mutassa meg pontosan, hol találta ezt a valamit. Úgy állt ott, mint egy gyerek, akit csúnyán leszittak. Aztán nagyot sóhajtott, és azt mondta. Talán igaza van, édesem.
Kazuo Ishiguro Nocturne című írásának harmadik részét Schmidt Zoltán előadásában hallották. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A most elhangzott részt holnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Barsi Balázs, ferences szerzetes emelkedését hallják.
Ha valaki megbotránkozna azon, hogy az Úr Jézus egy szélhámos, e világnak élő, lebukott intézőt állít elénk példaképpen, hát, hogy hámosságába, valami másba. Hát ha valaki megbotránkozik, akkor figyeljen arra, amit az Úr Jézus magyarázatként mond. Nagyon érdekes a példabeszédben, hogy az Úr megdicsérte, elismerte ennek a szélhámosnak az ügyességét. Na most ki ez az Úr? Hát ez Jézus. Tehát akkor ő minden intézőnek az ura is. Jézus magyarázatára kell figyelni, akkor ragadjuk meg a példabeszédet. Az egész példabeszédet megértését az Úrnak ezen szavai adják. A világ fiai, vagyis azok, akik csak magukra gondolnak és erre a földi életre, tehát a világ fiai a maguk nemében, nem úgy általában, okosabbak a világosság fiainál. Kik a világosság fiai? Azok, akiket megvilágosított, vagy engedték magukat megvilágosítani Krisztus által, mert azt mondja, én vagyok a világ világossága. Mi nem vagyunk a világ világossága, és nem oktathatunk ki mindenkit, de akkor se kioktatása, ha bennünk nem él Jézus Krisztus személyesen. Ez a kereszténység, nem az, hogy mi eljárok templomba, és azt hiszem, hogy Jézus az Isten fia, hanem ha bennem él szent áldozás, kegyelmi élet, akkor én a világosság fia vagyok akkor is, hogyha tele vagyok még gyöngeséggel, bűnökkel, de a bűnökbe is beleengedem az ő világosságát, megbánom és erősen megfogadom, hogy többet nem vétkezem. Kedves testvéreim, a mi Urunk a sötétség fiainak ügyességét állítja elénk, nem a szélhámosságát, éberségét, és tulajdonképpen összefoglalva a figyelmét állítja elénk, ahogy a minden helyzetben megtalálják a kivezető utat, persze ez a kivezető út ebből az életből ebbe az életbe vezet. És ez az egész világmindenség olnál is szűkösebb, mondja Pilinszky. Csak mégis egy szorult helyzetből ki tudnak szabadulni. Kedves testvérek, a sötétség fiai nem csak az Istent és a hitet utasítják el, hanem igazából az igazi bölcsességet is. Vagyis a filozófiának azt a részét, amely örökkévaló és mindenkire kötelező. Mindenkire. Ez nem kell tanulni. Az, hogy honnét van ez a világ. Mi az, hogy létezik? A világ nem önmagától van, ez már logikai baki. Hiszen önmagától lenne, akkor már lett, és akkor hozott létre egy világot, önmagát. Abszurdum. És azért senki sem mondja, hogy ez a fajta filozófia, bölcsesség, hogy van egy teremtő, személyes Isten, hogy hát ez azért nem olyan aktuális kérdés, hanem a családban vannak aktuálisabb kérdések. Nagyon sokszor gazdasági kérdés is, érzelmi kérdése. Nem igaz. Ez az aktualitás. És akkor találunk megoldást, ha látjuk, hogy ez az aktualitás. Tudnék, ahogyan a dolgok működnek, arra oda kell figyelni. Emberi kapcsolatok hogy működnek. A családnak a pénzügyeire is oda kell figyelni. Ez kötelező. De kedves testvérek, ha valamire figyelünk, és sohasem arra, hogy az a valami létezik, hát akkor ostobák vagyunk. Az nem baj, a természettudomány kutatja ezt a világot. De ne mondja már, hogy az nem olyan fontos tulajdonsága a dolgoknak, hogy vannak, mint az, hogy hogy működnek. Micsoda baromság ez. Persze, hogy tudni kell, hogy hogy működnek a dolgok. De nem fontosabb az a tulajdonságuk, hogy léteznek? És honnét léteznek? De most térjünk vissza, Urunk Jézus példabeszédének az által adott magyarázatához, mintha sóhajtana egyet Jézus. Hát, sajnos, a világ fiai okosabbak a maguk nemébe, és még egyet sóhajt, mint az én híveim közül sokan, a világosság fiai közül. De mi ez az okosság? Kiigazodás egy szorult, anyagi, érzelmi helyzetben. és nem több. Tulajdonképpen éber figyelem, amelyet állati ösztönök abszolút diktatórikus működése élesített ki. Tehát ennek az embernek nincs szeretet, nincs másik ember, a célja az, hogy ő jól éljen. Ez ma Európának a fő célja. De bocsánat, a disznónak is ez a célja, azért hempereg a langyos sárba. Ez a célja. És erre kiélesedik az figyelme. Mit kell megtenni, hogy a napi gyönyörömet beszerezzem? Nem számít se a másik, se az ő üdvössége. És ha beszorul egy helyzetbe, akkor egy beszorított állatnak az éles figyelmével észreveszi, hogy na ott ki tudok szabadulni. Húha! Azt mondja, hogy kapálni nem tudok. Hát bocsánat, tanuljon meg. Mit kell azt tanulni? Novíciusokkal lent kapáltam, és mondja, nem tud kapálni. Hát mondom, én nem tanítalak. Meg ott a gaz, ki kell vágni. Meg nem tud söpörni valaki. De hát lusta. Az erőkifejtés volt. Egy mesterség megtanulása. Koldulni pedig szégyel. Érdekes, azt nem szégyelte, hogy micsoda bitang rohadt életet élt. Hogy azt az urát, aki neki biztosított egy ilyen állást, az állandóan meglopta. Hát ez megy ma Európába. Nem szégyelli. Mert tud kiutat találni. Igen. A rablás és a lopás nem szégyeli. Miért? Mert istentelen. Vagy arra a belső hangot már elfojtotta, a lelkiismeretét. Csak az emberek külső ítélete számít, csak a szorult helyzetből akar kikerülni egy olnál is szűkösebb, újabb lehetőségbe. Ugyanakkor el kell ismernünk már csak azért is, mert tudunk, Jézus elismerte, hogy példaszerűen kiművelte a bűneivel összekúszolt saját világába és a bűnökkel káoszt okozó emberi világban a figyelmét. Hogy tudod figyelni, hogy na, ezzel meg tudok menekülni. Úgy figyel, mint egy sarokba szorított vadállat. Figyelmét abszolút kiélesítette eddigi bűnös, rejtett életében. Kedves testvérek, egy vadállat ösztönének szintjére emelkedett a figyelme, mert ők az ösztöneik alapján például messzire megéreznek egy szagot, amit mi nem érzünk. Bizonyos állatok érzik a földrengést, amit mi nem érzünk. Hall olyan hangot, amit az ember nem hall. Tehát mibe kell ők követni? Hogy figyelő képességünket kiművelve, ahogy az első könyörgésben mondtuk, Isten és ember szeretet érdekébe állítsuk bele. Két egyetem után, a másik a Strasbourgba végezte, amikor az egyetem kidobott magából, mert nem kellett már előadásokat hallgatni, akkor került kezembe egy szilveszter éjszaka, mert szilvesztert sose fogom megünnepelni, minden nap lehetne, hálaadás és lefekvés és alvás, de nem tudtam elaludni, mert Simon Weilnek franciául egy tanulmánya került a kezembe, ez a címe, hogy hogyan kell iskolai tanulmányainkat az Isten és a felebarás szeretete érdekében végezni. Húha! De ez felmerült egy még nagyobb kérdés, testvérek. És ez a mai egyetemeknek egy nagy kérdés. Ki a művelt ember? Erre rámondanák, aki nagyon sokat tud. Hát ez nem igaz. Mert a mesterséges intelligencia sokkal többet tud, adatokat. Az biztos, hogy minden mesterségben kell tudni bizonyos adatokat. De azt a mesterséges intelligencia is tudja, de neki nincs figyelő képessége, nincs személyiséggel. Azok borrak össze nagyon gyorsan mindent, amit az ember, egyedül az ember képes beletáplálni. Szerkesztői mechanizmusa van. Tehát akkor ki a művelt ember? Aki kidolgozza, ki műveli a benne levő képességeket. Mind. Ja, nem tud énekelni, hát tanuljon meg, mert akkor csonka ember. Igen. Nem tud söpörni. Nem tudja ezt, nem tudja azt. Hát művelje ki? A képességek kiművelése teszi művelti az embert. Nagyon-nagyon sok felfedező rendkívüli módon ügyetlen volt néha, és sok mindent nem tudott. De figyelni tudott. És ha szeretetből kiveszed a figyelmet, tehát, hogy ráfigyelsz, hogy ki az a te feleséged, ki ez a kamasz gyerek, mi a baja, akkor akármilyen édes érzelmeid vannak, az nem szeretet. És ha az imádságból kivesszük a figyelmet, az nem imádság. Ezt mondja Simone Weil. Persze, a figyelemnek van egy alacsonyabb rétege, és van egy magasabb rétege. Ez a szélhámos az alacsonyabb réteget művelte ki, de azt nem kamatoztatta az, hogy odafigyeljen a másikra, odafigyeljen a létezés titkára, odafigyeljen a belső hangra, odafigyeljen az Istenre. Tehát lezárta. Jézus pedig azt mondja, minden képességeteket a végtelennel kell összekapcsolni, a szeretettel. Aki ezt a képességet akarja magába kiművelni, hogy oda tudjon figyelni, már nem csak a dolgokra, hanem a személyekre, az emberre és Istennek, annak az úgynevezett alacsonyabb dolgokra való figyelése felmagasztosul, átlényegül, mert kiművelve, ha a személyre irányul, akkor ezt szeretetnek hívjuk. Ez a szélhámos nem figyelt senkire. Ez nem szerette senkit. Magát szerette, dehogy is. Aki csak magát szereti, az gyűlöli magát, mert az üdvösségét nem akarja. Csak az evilági életét. Hogyan? Hát testvérek, most itt nem tartatok egy előadást, bár azt kéne tartani. Mert az, hogy Jézus megértsük, bizony egy-egy rejtett gondolatot kellene megragadni. Itt Isten és ember szeretetéről van szó, ami hiányzott ebből a szélhámosból. És most egy-két dolgot kiemelek ebből a tanulmányból. Azt mondja, bármennyire is homályba került manapság, hogy mi a tanulásnak a célja, újra kell gondolni, nem az, hogy bekerüljek az egyetemre. Nem az. Hanem, hogy kiműveljem a figyelem képességemet. Meg az, hogy jó vizsgát tegyek, ez másodrendű. De miért? Orvos akar lenni. Hát tanulni kell, de ez nem elég, mert ha nem az emberi szereteten belül van a gyógyítás, hát akkor még abortuszokat is végezhet. És nem figyel oda arra a betegre, aki előtte áll. Tárgynak tekinti. Egyébként a felfedezők mindig figyelni tudtak. Azt se tudjuk, mi a baja ennek a kamasznak. Miért szenved ez az öreg ember? Nem tudunk figyelni. Beleolvassuk a mi gondolatainkat. És ez szeretetlenség. Pap akar lenni, hát el kell végezni a teológiát. De nem figyel Istenre, hanem kitüntetéssel végez. Megdicsérik a tanára, hogy micsoda a doktorit írt. Erre vonatkozik szerintem elsődleges értelemben, hogy szakbarbár. A szakban nagy, de barbár. És ez a fajta barbárság tette tönkre a nagyon természettudományokba előrehaladt nyugati civilizációt. Na most azt mondja Simone Weil, hogy tehetség vagy a tehetség hiánya itt a kérdés? Nem. A tehetség hiánya olyan nagyobb esélyt ad a figyelem kiművelésére, mint ha tehetséges lenne. Tehát rá kell venni a kamasz, hogy azért tanuld, próbáld megoldani a matek példát, mert nincs hozzá tehetséged. Ütközik a figyelmünk. És nem mondjuk neki, hogy csak azt, amiben ötös vagy. Nem. Mindig beleütközünk a valóságba. és elmenekülünk tőle. Nem tud énekelni, tanuljon meg. Egy nagyon-nagyon nagyszerű énekes nő, szent életű. Istennek adta az életét. Mondta, hogy ő nagyon sokáig, hát énekelt, és őt ünnepelték minden, de rátalált egy tanárnőre, vagy tanárra, aki megmutatta, önben még egy nagyobb lehetőség van, még 2-3 hanggal többet is tud énekelni. Így csinálja. Tehát, hogyha beleütközünk a korlátba, nincs hozzá tehetségem. Ne hagyja ott. Ezért a gimnázium, a középiskola nagyon fontos. Ne szakbar, nem azért, hogy orvos legyek, ez legyek az, hanem hogy figyelni tudjon egy latin mondatra, egy angol mondatra, hogy miért fordítottam le rosszul. Hihetetlen. És hogyha ez a másik személyre irányul, és Istenre, akkor ez az élet szentség. Persze eleve hinni kell abba, hogy akkor is tanulni kell, ha nincs hozzá tehetségem, akkor is gyakorolni ezt a szakmát, ha még nem megy, mert valahol be fog jönni. Egy más területen a figyelem hirtelen csodákat művel. És erre hozza fel Viennei Szent Jánost, aki hát a latinból nem volt zseni, hát mi is még mindent latinul tanultunk a teológián, szinte mindegyik tárgyat, és ez a parasztgyerek elment teológiára, hát nagyon nehéz volt neki. És a hajnali katekézise, mert a parasztok bejöttek a kapálás előtt hallgatni Viennei Szent János, egész éjjel készült a latin szentatyákból. Melyik magyar pap tud ma így latinul? De mindig ütközött, hogy megértsem. És azt mondja Simone Weil, ez bejött neki valahol. Mi mindjárt csodákról beszélünk. Amikor a gyónó hirtelen elhallgat. És ő tudta, hogy ja, te ezt nem akarod megmondani. Ezt szégyelled. És kimondta. Mint Pió atya. Egy magyar gyónó bevallotta. Elment Pió atyához, és gyónt. És egyszerű, megakadt, illetve túláradtak a szavak. Hogy hát milyen barátnő van, de barátság, minden. Rácsapta az ajtót, valami nagyon durvát mondott, hogy menjen innét, te disznó. Visszament hozzá, és akkor meggyónt ezt a parázna kapcsolatát. Azt hiszed, hogy ez mind csak csoda? Nem a figyelemnek egy olyan kiművelése, amely által Isten is tud segíteni rajtam és a másikon? Aztán, a figyelem az nem izommunka. Egy kis inas is üdvözüllet, pontosan azért a fáradtsága miatt, amit fölajánl. És hát a szakmára is figyelni kell. Még megtanulja. De a szellemi figyelem az nem izommunka. A gyerekeknek azt mondtam, hittanórá, oroszórá, most nagyon figyeltek. Akkor azt ráncolt a homlokát, ő most figyelt. Na akkor nem figyelt a kamasz. Ez nem izommunka. És érdekes, ezt inkább vállalja, mint hogy megértsen egy szöveget, inkább bemagolja. Inkább bevágja a történelmi leckét. Mint ahogy a sétávallom, hogy az egyik magyar órára készülve Zrínyi, a keresztény hős és katona típusa, hát be akarta vágni a szöveget, mert ez könnyebb, mint odafigyelni, hogy miről van szó. És ennek köze van a bűnhöz. A valóságtól való elmenekülés. És szembe kell nézni hibáinkkal. Hát régen a dolgozat javítás volt a fő óra, most pedig olyan ferde tekintetet, hogy jaj, ezt rosszul fordítottam le, ez a nem igaz. Szembe kell nézni, hogy miért hibáztam? Mindig be lehet bizonyítani, mondja Simone Weil, azért, mert beleolvastam valamit. Az igazi figyelem az az, és ezek a felfedező tudósok, hogy amit erről lehet tudni, azt mind ezt a tudást itt megállítom, mint amikor Izrael átment a Vörös-tengeren, kétfelül állt a víz, sokat kell tudni, de nem ez, de nézem, hogy de miért esik le a fáról a gyümölcs, és miért nem fölfelé esik. És beugrott, így mondja a diáknyelv, hogy van egy gravitációja a Földnek. szembenézni a saját. És azt mondja Simon, hogy ez többet jelent, mint egy bűnünknek egyszerű csak bevallása. Szembe kell nézni, hogy miért követtem el ezt. Kedves testvérek, paradox módon tehát igaz, hogy egy latin fordítás egy mértani feladat, még ha nem is sikerült, írja ez a nagy filozófus, de figyelemmel kísértük, azzal a figyelemmel megérdemel, képessé tett minket egy kicsit jobban, hogy majd egy nap, amikor alkalom adódik rá, az előttünk álló szenvedőnek, szenvedésének végső nyomorába pontosan azt a segítséget nyújtsuk, ami megmenti őt. Ha egy kamasz képes ezt az igazságot megérteni, és elég nemes lelkű ahhoz, hogy ezt és nem más gyümölcsöt keressen tanulmányaiban, akkor számára a tanulmányok a lelki életben, hozzáteszem az emberségben, valódi előhaladás jelentenek, még ha nem is hívő, akkor is teszem hozzá. Illetve teszi hozzá Simon Weil. Az iskolai tanulmányok az a szántóföldbe rejtett kincs, amelyet megéri eladni minden javunkat, semmit sem őrizve magunknak, hogy megvegyük azt, amellyel, ha odafordulunk Istenhez, akkor az imádság ezért imádság, enélkül nem, és amikor odafordulunk a másikhoz, ha nem figyelünk, az nem szeretet. Ha figyelünk rá, az a szeretet. Amen.
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences szerzetest hallották.
És csak nézem, ahogy ő értem harcul. Nekem ő a jobb kezem, felül van, hogy én meg ne tántom rótyom. Amikor a te kegyelmed, Uram, megtámogatott, mikor azt gondoltam, elvetettél bizony magadhoz öleltél. Mikor azt gondoltam,
kiszamodott, a te kegyed.